Köszönjük szépen, jó reggelt kívánok, ez itt a Civil Rádió, most már a Szigetről. Éppen Tas István érkezett, és kaptunk egy kedves kis ajándékot, egy kis édességet. A közösségi rádiózásról, annak is a 10 éves évfordulója ürügyén szeretnénk ma beszélgetni majd, illetve fogunk beszélgetni a következő 2 órában. És itt egy érdekes összecsengés van, hogy ez a 10. Sziget Fesztivál és 10 éves nagyjából a hazai közösségi rádiózás is. Egyelőre még gyülekezünk a vendégeinkkel, egy kis reggeli tudósítást adjak itt a ébredő Szigetről. Én 8 óra körül jöttem át a hídon, mintha egy ilyen turnusváltás lenne, jó néhányan, úgy tűnik talán ez a 2-3 nap egy ilyen szakaszoló időszak lehetett, sátrakkal, hálózsákokkal mentek el, tehát lehet, hogy néhányaknak most ért véget a Szigeten való részvétel, és innentől kezdve talán egy másik hétvégi program lesz. Az is látszott, hogy jó néhányan most érkeznek, még ugyancsak hálózsákokkal, bár még az érkezők ebben a reggeli órában sokkal kevesebben voltak, mint a kifele távozók, de láttam hangszerrel kifele menőket, ilyen kis dobkészlettel, de ugyanakkor egy másik gitáros tokban láttam, vagy tokkal érkezett valaki, tehát nyilvánvalóan már a zenészek is gyülekeznek. Ami az érdekes volt itt a reggeli ébredésben, hogy úgy tűnik, hogy a piac ébredt megint először, tehát még a sátrak, a szolgáltató sátrak a civil faluban még zárva voltak, talán ha jól emlékszem, csak a drogprevenciósoknál ültek néhányan, viszont az üzletek szinte mindegyik nyitva volt már, tehát látszik, hogy kik azok, akik igazán fésen vannak. A takarításról is egy picit hadd szóljak, hogy amikor én érkeztem, akkor kezdődött egy ilyen szedőbrigádat, láttam 6-8 embert, akik különféle botokkal, szúrókákkal gyűjtötték a szemetet, de most, hogy itt a civil rádiónak a lakókocsia körülünk, most már itt teljes tisztaság van, tehát egy fél óra alatt rendbe, vagy gatyába rázták, úgy tűnik a Szigetet. Viszonylag sokan voltak a mosakodó, fogmosó szakasznál, tehát az ébredés is látszott. És ami érdekes volt számomra, hogy akik kifele mentek, és mondom, ők voltak többen, egyáltalán nem voltak olyan gyűrődtek, látszott néhány megfáradt ember is természetesen, de úgy tűnt, mintha valakik már akár munkába, vagy egy következő programra indultak volna, tehát nagyon vegyes benyomás. Neked volt valami benyomásod, Edith?
Én azt vettem csak észre, hogy én lassan gyűrődtebb vagyok, mint akik kimentek a Szigetről, és mondjuk a másik, amit észrevettem, hogy nagyon nagy a tisztaság, szóval én azt hittem, hogy itt érdik kell ilyenkor gázolni a műanyag poharakba, meg a szemétbe, és ehhez képest ilyen valószerűtlenül tiszta volt, azt hittem ez a Sziget első napja.
Tehát gyülekezünk még most, az sem úgy van most, ahogy a délutáni órákban szokott, ahogy a kollégák mondták, a délutáni adásoknál szájról leolvasás művészetét lehet jól elsajátítani, mert annyiféle hangforrás van egyidejűleg, egy-két hangforrás persze már most is működik, de úgy tűnik, hogy talán a délelőtti 2 óránkhoz viszonylag csöndesebb akusztikai viszonyok lesznek. Ennyit tehát, és mielőtt a következő zene elindulna, csak jelzem, hogy kiket hívtunk meg mára, várjuk a Rádió C-től Kerényi Györgyöt, a Tilos Rádiótól Weyer Balást, a Fix Rádiótól itt van már Magyó Károly, ma reggel mondta le a Pécsi Publikum Rádió szerkesztője, de Debrecenből elsőnek érkezett a legtávolabbi pontról Gicei Péter, Debrecenben a Szóla Rádió, melyik egy ilyen közösségi szabad rádió. Timár János itt van, aki az ORTT tagja, de nem csak ebben minőségében hívtuk meg a mai találkozóra. Itt van Csanádi Laci, aki egyébként a civil rádió stábjához is tartozik. Tehát lassan gyülekezünk itt, egy kis zene után aztán elkezdjük majd, úgyhogy maradjanak velünk, miközben Tasi Istvánnak a kedves édességét elfogyasztjuk itt, és aztán talán ez a búgó hang is a zene alatt elmegy, és reméljük, hogy élvezhető lesz.
No one insane. And we're still making love in my secret life. In my secret life. I smile when I'm angry. I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right. And I die for the truth.
Bár a zene is most, nem is tudom, hogy ezt kell a hallgatókkal ilyen részleteket megosztani, de a CD-ről való zenék is most már innen a szigetről mennek, nem a stúdióból. Tehát itt a reggeli asztal körül most már tényleg többen megérkeztek, néhányan még úton vannak. Amivel talán érdemes lenne indulni, úgy gondolom, hogy arról beszélgessünk, hogyha 10 éves, vagy nagyjából 10 éve kezdődött el a közösségi rádiózás, hogy hogyan is indult. Nem azok ülünk itt elsősorban, akik a legrégebbi rádiósok vagyunk, vagy, nem, vagy ezek közül legalábbis nagyon hiányzik még a Tilos Rádió, illetve a Rádió C vezetője Kerényi Gyuri, aki akkor még tilosos volt. De hát akik itt vagyunk, azoknak is volt múltja. Pillanatnyilag három akkor már, vagy az, abban az évben, vagy azokban az évben induló rádió volt, akikről tudunk. Magyko Károly, te emlékszel, Karcsi, még nem voltál tagja a stábnak, de a Fixnek a 90-es évek elejé történetéről tudsz-e valamit?
Persze, mert ez egy ilyen legendás dolog. 92. március 8-án adtunk először.
Tehát, nemzetközi nőnap, vagy mi ez?
Így van.
Nem
ez mondom, egy, az akkor tervezett abortusz törvény kapcsán volt egy ilyen, hát mi csak fixtújának hívtuk, megszálltuk a 18-as villamost, és onnan adtunk. Tehát csak a villamos belső utasterében lehetett hallgatni ezt az adást. És persze kiki hozzászólhatott, nyilván elég interaktív volt. Minden esetre az a barátunk, aki ezt engedélyezte, az egy villamosvezető volt a 18-as villamoson, akit aztán ki is vágott a BKV ezért a partizanat. Igen, tehát elég hamar értesültek róla, hogy mik történtek. Viszont hát ez nekünk történelmi jelentőségű nap volt, és ettől számítjuk mi tulajdonképpen a Fix Rádió indulását. Tehát most voltunk 10 évesek magyarul.
A többi pesti rádió közül most itt pillanatilag mi a civil rádiót képviselve tudunk néhány szót szólni az indulás körülményeiről. A mi erős motiváció, vagy az első lökés, ami bennünket nagyon megindított, az egy szerencsés véletlen volt. 93-ban egy hollandiai barátunk segítségével, vagy meghívására egy hetet tölthettünk Hollandiában, ahol helyi rádiókat, televíziókat látogattunk meg. És ez olyan mély benyomást tett ránk, egyébként nagyon sokan vidéki rádiósok is voltak, akik azóta aztán el is indultak Debrecenben, veszprémi kollégánk, aki persze egy másik, tehát egy kereskedelmi rádiós műfajba váltott, de ez a körutazás, ez egy nagyon komoly lendületet adott nekünk 93-ban és 94-től elsősorban 6 időszakos adással indult a civil rádió, tehát 2-3 napra időszakos sugárzási engedélyt kértünk, és ez remek alkalom volt arra, hogy egy kicsit kipróbáljuk magunkat. Ebben az időben viszont már a média törvény előkészítése volt, és én emlékszem, hogy egy sajátos elnevezés került, vagy forgott akkor a médiatörvényben erre a közösségi vagy szabad rádiós névre, a korlátozott vételkörzetű rádió. Timár János, aki itt közöttünk, arra is emlékszem, hogy te akkor intenzíven részt vettél ennek a törvény előkészítésnek a munkálataiban, és hát ha jól tudom, akkor talán kettőtök, hármatok, hanem tőled ered ennek a korlátozott vételkörzetű rádiónak a lehetséges bevitel a köztudatba, és egyáltalán annak az érdemei is talán ehhez a ti csoportotokhoz köthető, hogy megjelent a non-profit rádiózás, mint lehetőség a magyar médiatörvényben. Mesélj erről egy pár szót, Janó.
Jó, hát szóval én azt gondolom, én nem vagyok rádiós, soha nem csináltam rádiót, én inkább körülötteset tepertem, és ez most is így történik. Azt mondom, hogy a környezet azért elég fontos volt ennek a induló időszaknak, mert hogy a jogi környezet, a hivatali környezet az lényegében, hát alapvetően az jellemezte, hogy frekvencia moratórium volt, tehát nem lehetett hozzájutni ahhoz, hogy rádiózni lehessen. Az egésznek tényleg ebben az értelemben egy nagyon jelentő civil, engedetlenségi kalóz jellege volt, és ez, azt gondolom, no, ezek egymás kiegészítő jelzőként próbálom ezeket mondani. Tehát, hogy valami olyan erős civil szerveződés jelent meg, amelyik megpróbálta feszegetni ezeket a határokat, akár a 18-as villamoson, akár kalózadással, különféle módokon, de mégiscsak azt a világ tudomására hozni, hogy lehet és létezik önszerveződő módon rádiózás. A korlátozott vételkörzet az abból a logikából következett, mindenki tudta nagyjából, hogy közösségi rádiókról beszélünk, bár mindenki, vagy nagyon sokan sokféle értelmet tulajdonítottak ennek a fogalomnak. Igazából úgy jelent meg, hogy valahogy technikai értelemben kellett definiálni ezt a dolgot, hiszen nagy félelem volt sokak részéről az ügyben, hogy ezen a címen...
Hogy forradalmat csinálnak majd ezek a kis partizán csapatok?
Nem. Én inkább azt gondolom, hogy teljesen más típusú volt a félelem az, hogy közösségi rádiózás címén megjelennek olyan kereskedelmi vállalkozások, amelyek pont a szabadságát kihasználva fognak piaci szereplővé válni. Én inkább ezt a fajta félelmet éreztem, illetve azt a fajta félelmet is, hogy itt nagyon idézőjelben mondom, csak hogy ezt annak idején ilyen felelős emberek szeretik mondani, hogy felelőtlenül elindulnak, és hát hogy a frekvencia az meg valami nagyon értékes dolog, akkor úgy képzelődött, hogy ilyen nagyon-nagyon értékes dolog, tehát köszönöm szépen, a mikrofon közelebb került hozzám, hogy érthetőbb legyek. Tehát technikai logika volt az, ami kezelhetővé tette és bevezethetővé tette a szabályozás keretébe ezt, és ezért jelent meg a korlátozott vételkörzet. arról a csoportról, amit említettél, ez meg tényleg erről az oldalról, tehát a szabályozó oldalról, hát azt gondolom, hogy elsősorban Molnár Péterhez köthető, aki akkor képviselő volt, és nem elég sokáig képviselő volt, és nagyon sokat tett ebben a dologban. Én mellette dolgoztam, és valóban annyiban áll, és annyiban van érdeme ennek a néhány embernek, hogy konzekvensen képviselte, hogy ez a fajta szelete a rádiózásnak jelen lehessen, megjelenjen, és a szabályozásban is megfelelő módon teret kapjon. A kérdés az volt végig, hogy utána kitölti meg, és milyen módon tartalommal ezt a lehetőséget.
Kerény Gyuri megjött közben, de most még egy régebbi minőségedben, Gyuri, hadd kérdezzelek, hogy a Tilos Rádióban, ezekben az induló hónapokban, években mi volt az a legfőbb törekvés, ami benneteket ehhez a rádiózáshoz vitt? Tehát mit akartatok? Vagy mit akartatok másképp, mint ami egyébként a rádióból szólt?
Nem tudom, ez szerintem a rendszerváltáskor egy elég erős igény volt a kultúra, vagy az élet minden területein, hogy ugye formálisan és metaforikusan is felszabadultak terek, és ezekbe a megürülő terekbe benyomultak emberek, elfoglaltak házakat, például emlékszem a Trafó, vagy nem, ott abban az utcában ilyen francia csoport volt, vagy itt volt a Tilos az Á. Mi a Tilos az Á-ban dolgoztunk, azt, hogy csináltuk a 80-as években, hogy együtt mozogtunk. Nem volt semmi különösebb nem valami hihetetlen mondandóval futottunk neki, hogy most valami olyan témák, rengeteg téma természetesen hiányzott az akkori médiából, akkor is ez a, nem tudom, Eurotrashment zeneként a rádiókban általában. De elsősorban mondjuk egy ilyen zenei, kulturális, közösségi indítatása volt a dolognak, de például amikor megkaptuk, ugye 91. augusztusában indultunk, és amikor őszén megkaptuk a civil kurázsi díjat, amit például azért az, hogy valamilyen szöveg volt vele, hogy a politika számára megmutattuk azt, hogy a frekvencia moratórium törvénytelen, akkor ugye fejünkre csaptunk, hogy ez egy cseppet se volt szándékunk, hogy bármilyen politikai tettet hajtsunk végre, de hát azt hiszem az egy ilyen jó civil időszak volt, mint a 90-es évek eleje, és szerintem csak ezért csináltuk.
Én arra emlékszem, hogy amikor ti adtatok ilyen egy-két órás, napi egy-két órás sávok voltak, hogy hát komolyan...
Napi négy, hétfő, szerda, péntek 4 óra.
Igen, hogy hát az komoly teljesítmény volt, hogy be kellett, hogyha az ember be akarta fogni ezt az adást, nyilván a technikai körülmények nem voltak ideálisak, inkább a gesztus volt, én azt érzékeltem.
Igen, én is mindig ezt használom azóta, hogy igazából egy gesztus.
Hogy
volt.
Venni, hogy lehet ez egy másodlagos, de hogy adni ad valaki, igen, az interneten.
Hát és az tényleg nagyon jó volt, hogy a Janóék meg a Péterék ezt rögtön, meg nálunk is dolgozott ugye egy-két olyan ember, aki ezt rögtön így kontextusába tudta helyezni, mert ott a legtöbbünk azért nem, és akkor ők rögtön ezt elkezdték
mármint
nyomni.
Mármint, hogy a szabályozásnak
tehát ez nagyon hamar sikerült, hogy bekerüljön a nem tudom 10 vagy hány média törvénytervezet volt, de már mindjárt valahogy a koraiak között sikerült, és hát ez elsősorban nekik köszönhető, azt gondolom, akik ezt a törvényt formálták.
Gicei Péter, te amikor ehhez a rádióhoz közel kerültél, te mit gondoltál, vagy mit akartál magad, vagy mit akartak a többiek Debrecenben?
Igen, nálunk Debrecenben a Szóla Rádiónál. Igazából az indulás az 92 tájékára, mint ötlet, 92 tájékára tehető, és igazából nem a rádiózás volt ebben fontos, hanem az a hullám jött, hogy hát alakult egy csomó civil szervezet, és hát jó lenne, hogyha a civil szervezetek, meg egyáltalán civil gondolat valamilyen módon kommunikálásra kerülne, meg a civil szervezetek között is jó kis kommunikáció lenne, hogy egyáltalán ezt az egész érzést, meg ötletet, hogy civil, ezt lehetőleg minél szélesebb körben terjesztem. És hát akkor annak idején voltak ilyen ötletek, hogy most akkor újságot kéne indítani, vagy mit kéne indítani, és kikanyarodtunk oda, hogy hát valószínű a rádió, mert hogy az rugalmas, meg viszonylagosan olcsó is, és akkor indítsunk el egy rádiót, és így jött össze 3 civil szervezet Debrecenben, amelyik megalapította a Szóla Rádió Alapítványt 92-ben, és akkor elkezdtünk pályázgatni frekvenciákért. 93-ban persze vissza is lőttek bennünket mindjárt először, aztán megfellebbeztük. Szóval ilyen nehézkes úton 94-ben nyertük el a frekvenciát, És hát menet közben ugye találkozva itten a induló közösségi rádiós kezdeményezésekkel, meg hát az emlegetett Henry Brakenburg, aki szintén járt Debrecenben.
Ő a holland barátunk, igen, akire hivatkoztam az előbb.
Mi is afelé mentünk, hogy hoppá, akkor egy ilyen közösségi civil szabad rádiót kellene csinálni. Aztán még hosszas közdelmek voltak, amíg tulajdonképpen 95 végén, 96 elején el tudtunk indulni és adni, és azóta adunk is Debrecenben.
Még mielőtt a zenéhez kanyarodnánk vissza, Csanádi Laci, azt szeretném, hogyha te elsősorban nem is a Rádió 11-ről beszélnél, ami, ha jól emlékszem, az első hivatalos helyi rádió volt Magyarországon, talán még a frekvencia moratórium előtt valahogy kibulizták a sugárzási lehetőséget, de helyi rádió talán tényleg az első volt, hanem azt tudom, hogy te középiskolai tanárként mindig is nagyon dinamikusan próbáltad a gyerekeknek az iskolai rádiózását segíteni, ami megint egy sajátos megszólalás. Mi volt a te ambíciód, és mi volt a hozzáállás abban az időben ehhez az iskolai rádiózáshoz?
Nem volt könnyű az indulás. A hallgatók talán nem tudják, és most akkor elmondom, hogy 1974 óta működik a Diák Rádió Mikroton stúdiója. Frekvenciáért most próbálunk majd folyamodni, méghozzá erre a kis közösségi rádiók adta lehetőségre.
Erről majd később még bővebben fogunk beszélni.
Így igaz. Én úgy gondolom, hogy a körülöttem lévő fiatalok között mindig van néhány a média iránt érdeklődést mutató, egy-két nagyon tehetséges, innovatív fiatal, és ezekkel együtt nagyon jól lehet rádiózni. Ez egy baromi jó szórakozás. És úgy tűnik, hogy azért 28 év távlatából mégiscsak jó volt ezt elindítani.
Ezek a gyerekek, ezek maguktól jönnek, vagy te valamilyen módon próbálod fertőzni őket, vagy valamilyen injekcióval?
Is. Azt hiszem, hogy ha egyet-kettőt megfertőzök, akkor a többi viszont jön, mert ő is szeretne megszólalni. Semmi külön kikötésünk nincs arra, hogy ki az, aki megszólalhat. Vannak elvárások, azokat természetesen be kell tartani, de azon kívül egy nagyon jó kísérleti műhely, mindenféléket művelünk és csinálunk, és hát időnként kilépünk azért az iskola falai közül, mert hogy kazettán is azért terjedünk, vannak olyan soraink, amelyek 40 iskolába jutnak el, tehát próbálkozunk.
De hát akkor annyit előzetes bejelezünk, hogy az az új rádiózási lehetőség, ami talán későztől Magyarországon elindulhat, és amelyről még bővebben akarunk beszélni, az éppen ezeket a most meglévő kötöttségeket oldaná tovább, hogy kollégiumokban, iskolákban, egyetemi kampuszokban, tehát nagyon lokális helyeken lehet rádiózni, de tényleg erre térjük majd egy későbbi percben tovább. Egy picit mi magunk is levegőt vennénk, meg a hallgatóknak is adjunk zenével egy kis pihenésre lehetőséget. Közvetítjük az adásunkat, és lehet, hogy nem mondtam el részleteiben, de ennek a Sziget Fesztiválnak, vagy ennek az egész programsorozatnak van egy sajátos része, egy civil falu. Sokszor szó esett már a civil rádió adásaiban erről a negyedről, lakónegyedről. Itt van a civil rádiónak egy közvetítőkocsija, nem is jó szó, ez egy lakókocsi, egy kis sátorral. Ha valakit érdekel, akár most, akár a nap bármely részében, ha erre jár, szívesen kalauzoljuk, bemutatjuk itt a élőadás körülményeit, és egyáltalán beszélünk erről a közösségi rádiózásról adáson kívül is. És ez nem csak a mai nap, hanem egészen a Sziget zárásáig, tehát keddig folyamatosan így lesz. Itt majd bennünket holnaptól kezdve a Fix rádió stábja fog váltani, tehát ötőlük is ugyanerre lehet számítani. De ha már a Szigetről van szó, egy új sátor az idén elindult, a Rádió C, amelyik talán, ha jól tudom, fél éve vagy háromnegyed éve ad folyamatosan Magyarországon. Egy saját sátrat működtet, de mielőtt ennek a sátornak a munkájáról lenne szó, egy picit a Rádió C-ről hadd kérdezzelek, Kerényi Gyuri, méghozzá. Igazából engem két dolog is érdekelne, aki a cigányokkal, romákkal dolgozik, annak általában az az élménye, én közösségi munkásként tapasztalom ezt, hogy vannak nagyon nehéz pillanatok és nehéz helyzetek, és vannak különleges hogy adományai is ennek a esélyne, vagy ennek a munkának, amely élményeket az ember más közegben nem nagyon tud megélni. Az izgatna engem, hogyha ez nem indiszkrét, hogy milyen nehézségeket jelent egy nem cigány embernek egy ilyen rádiót működtetni, és milyen különös örömöket tud hozni, amit más közegben nem nagyon lehet megtapasztalni. Ezt a két egyszerű kérdést így egyszer.
De
váltogatjuk, váltott mikrofonokkal, igen.
Szóval, hát én ebbe belesodródtam. Tehát nem volt bennem valami, hát mint ahogy mindenki, mondjuk, aki közösségi munkában keveredik, szociális munkában a romák körében. Én újságíróként dolgoztam 10 évet, és ez volt az egyik témám, aztán lassan kizárólagosan. Aztán egy idő után hívott egy roma szervezetnek a vezetője, a Roma Parlament vezetője, Zsigó Jenő, hogy vegyem át a lapjukat, az Amarodromnak a főszerkesztését, azt csinálom 5 éve, most éppen most hagyom ott a rádió miatt, mert már nem bírom. És aztán úgy egyre beljebb és beljebb kerül az ember. Szóval nem, én ezt munkának fogom fel. Sőt, hát mindig is ügyelek is magamnal is, meg másokkal is, hogy nehogy valamilyen misszionárius tudat, mondjuk nem fegyeget engem, hogy öntse el az embereket, hogy egy romákos. Ez egy munka, amiért az ember pénzt kap, és megpróbálja a legjobb tudása szerint megcsinálni. Az más kérdés, hogy a legjobb tudásba egy csomó etikai kérdés is belekeveredik. Tehát nem elválaszthatatlan. Általában a média munka, de semmilyen munka nem választhatatlan, mert egy csomó etikai kérdéstől nem tisztán annyi, hogy meghúzok egy csavart, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, és aztán ez jól van. A romáknál ez különösen így van. Gágyóként ez ad egy plusz súlyt a dolognak. Tehát arra mindig úgymond ügyeltem, hogy nem akartam döntéshozó helyzetben lenni roma ügyben. Tehát egy idő után az embert hívják kuratóriumba, ott pénzt osztani, meg hát azért ez a úgymond roma biznisz, amit ilyen pejoratívan lehet mondani, vagy kisebbségi biznisz.
Etnobizniszt,
azt a választások kapcsán szokták, de hát ezek a projektek, ezek azért kitermelik teljesen szükségszerűen a maguk mozgatóit, a kapuőröket, akik a pénzeknél ülnek. Ezeket mindig kerültem, ezeket a pozíciókat, tehát mondjuk azt, hogy én újságíró vagyok. De aztán egy idő után, amikor egy barátomat fölkérte Bíró András, aki ezt az egészet elkezdte gründolni a 90-es évek elején, az alternatív Nobel-díjas Bíró András, aki a autonómia alapítványt is létrehozta, a Vova nevű barátomat, akivel szintén együtt csináltuk a Tilos Rádió, a Tilos Adás, stb., hogy csináljuk, ő mindig győzködött engem, hogy jöjjek, mert aztán én nem jöttem, aztán egy idő után akkor meggyőzött, hogy akkor vegyem át tőle ennek a vezetését, és hát az egy... Azt én egy hihetetlen fontosságú lépésnek tartom ennek a rádiónak a meglétét a roma közösségben. Tehát én még soha nem dolgoztam olyan médiumban, amelynek ilyen jelentősége volt. Tehát dolgoztam a Tilosban is sokat, meg annak is volt súlya, meg szerettük csinálni, meg máshol is. De ennek plusz töltete van. Tehát a romák életében egy ennyire mediatizált korban, hogy egyszer csak teljes jogú szereplői lettek a médiavilágnak, tehát nem egy roma műsor van valamilyen médiumban, nem valamilyen hír a mainstream médiában, amit tudjuk, hogy milyen gyakran, milyen előítéletesen jelennek meg, hanem ők
maguk, amiket általában
a
valaki, média. Valaki őróluk csinálja.
Persze róluk beszélnek. Ennek a rádiónak meg az egész alapkoncepciója az, hogy ez nem a többség felé fordul. Tehát nem a romákat akarja bemutatni a többségnek, nem akarja, még azt is mindig hangsúlyozom, hogy nem akarjuk az előítéleteket se leküzdeni. Azt gondoljuk, hogy az előítéletek leküzdése az a többségi médiumnak, a médiának a dolga, a többségi intézményrendszereknek, a magyar államnak, a magyar oktatásnak. Ez egy szószoros termében, vagy nem, hát sok közösségi rádió van, de ez egy közösségi rádió, aminek az a célja, hogy az egymás közti beszéd fóruma legyen tulajdonképpen, hogy a romákat maguk felé mutassa. Ez természetes, hogy másodlagos hozadéka van ennek. Tehát ez nem egy gettó, ide bárki rátekerhet, bárki, nagyon sok nem roma hallgatónk is van, tehát baromi sokat meg lehet tudni a romákról, de mi a romáknak akarunk szólni. Tehát itt a munkatársak 80%-a roma, és a témaválasztás is inkább olyan, vagy a megszólalás is inkább olyan, hogy ez a közösség befogadja, úgy érezze, hogy ez a sajátja, hogy nem egy tőle idegen valami, ami róla szól, hanem ez neki, az ő tényleg az utcáról bejött gettó lakó roma fiatalok csinálják sokszor. És hát az, hogy mennyire be van ágyazva a hallgatottságában, most már csak egy ilyen self-kaser, hogy a Szonda Ipsos csinált áprilisban egy 500-as roma mintán, budapesti roma mintán, mert a Budapesti Rádió vagyunk, egy felmérést, és abból az jött ki, hogy a budapesti romák 60%-a állandó hallgatója a Rádió C-nek. ami egy hihetetlenül nagy szám, még akkor is, ha abszolút számot nem tudunk mellíteni, mert nem tudjuk, hogy hány roma van Pesten. De ez azt jelzi, hogy ebben a közösségben ez, annak dacán, hogy nagyon sok támadást kapunk különböző roma csoportoktól, kulturális, politikai, stb. De valahogy mégis bele van gyökeredve a közösségébe, és ez egy hihetetlen feeling egy embernek, aki médiumban dolgozik. Tehát, hogy jóval közelebb van én úgy érzem, az eddigi tapasztalatom, jóval kisebb a távolság a médiátor és a hallgató között. Még akkor is, hogyha professzionálisan próbálunk működni, és a Bros Security őrzi a bejáratot, hogy ne váljon egy közösségi házzá, de egyébként ezt nem tudjuk leküzdeni. Tehát az egy hónapos próbáadásunk tavaly tavasszal, hát az egy Kusturica és egy Fellini film keveréke volt csak. Tehát a harmadik nap megjelent egy ilyen kis sarok, ahova mindenki behozta a gyerekjátékot, mindig 8-10 gyerek ott legelészett bent, jöttek be a stricik, a kurvák, a mindenféle. Aztán ezt egy idő után próbáltuk egy kicsit megszabályozni, de nagyon-nagyon érdekes feelinge volt.
Egy kicsit visszatérve az elkülönülésre, hogy a közösségi házak kapcsán, amikor megjelentek a roma közösségi házak, akkor felmerült az emberekben, hogy ez most az önigazolás, egy kicsit az azonosságnak az intézménye, vagy a kirekesztésnek az intézménye.
Én azt gondolom, hogy ezeket mindig az dönti el, hogy a közösség maga termelje ki, aki van-e igénye. Valóban én nagyon sok olyan példát tudok, ahol a szegregációnak az intézménye volt egy közösségi ház, ahol a többségi intézményrendszer arra használta, hogy a telepen építünk egy házat, aztán
és
hogy
ne
is jöjjenek be, például Tiszavasváriban, ahol az elkülönített ballagás volt, az 97-ben, nem tudom, ott pontosan, ott a telepen volt egy segélyt, ott osztották, ne is, meg is lett mondva a cigányok, hogy ne jöjjenek be, de nagyon sok helyen viszont ez egy működő, létező valami, és a közösségnek tényleg van rá igénye.
Te Gyuri, de már amit jeleztél, abban is egy csomó nehézség volt. Ha jól tudom, te nem csinálsz műsort, tehát te nem szólalsz meg az adásban. Hogy dolgozol akkor? Szóval mi a te lehetőséged? Nyilván nagyon nehéz, hogy itt a kérdés egy kicsit hosszúra húzom, hogy nagyon nehéz ebben a nagyon differenciált roma közösségében sokféle érdek között egyensúlyt teremteni. Hogy tudsz úgy működni, hogy ez a nagyon differenciált roma társadalom mégis valamilyen homogénnak tűnő rádiót működtessen?
Hát itt van egyszer egy kulturális, meg van egy politikai kérdés. Tehát politikailag ez a roma politikai szféra hihetetlenül megosztott, ez jó részt a többségi társadalom 80-as évek közepe óta, vagy a többségi intézmény politika, megosztó politikának tudható, nagyon markáns politikai törés van akkor. Hála Istennek ez a rádió egyik politikai, jelentősebb politikai csoportosulás érdekszférájába sem tartozik. És erre ügyelünk is, tehát nem is kapunk tőlük pénzt, stb. A kulturálisan, hát az egy sokkal izgalmasabb kérdés, mert hát ezek a kulturális különbségek léteznek, tehát az MC-k, ahogy mi nevezzük, a magyar cigányok, meg az OC-k, az olá cigányok között azért elég komoly kulturális feszültség. Amit persze nem mondanak nagyon nyilvánosan kifelé, mert hát azért ők is már tudják, hogy mi a média, meg hát az nem jó, hogyha a cigányok úgy mutatkoznak, de azért kapunk néha olyat, hogy mindig sose nyomunk, mindig a kannás zenét nyomjuk, miért nem nyomjuk a magyar cigányok zenéjét. Hát ez műsorpolitika, tehát hogy úgy, valahogy úgy kell megszerkeszteni, hogy minden közösség megtalálja, minden kulturális közösség megtalálja a magáit, és tudomásul kell, hogy folyamatosan kritikákat kapunk.
Nyilván nagyon sok szuverén csoport és nagyon sok szuverén figura keveredik a rádióhoz. Mit sikerül itt, hogyan sikerül ezt valahogy összefogni, vagy koordinálni, vagy szóval, mi igazából a te dolgod? Kicsit erről
hát ez beszélek. Egy hierarchikus rendben működő rádió, mint ahogy a rádió jelentős
része. Tehát diktátum van adott esetben?
Nem diktátum, hanem mint egy médium úgy működik. Tehát mint a médiumok nagy része, mert hát itt jó sok médium van ennél az asztalán, amelyik nem így működik, azt gondolom. Tehát egy jóval demokratikusabb módon. De ez egy, itt az emberek fizetésért dolgoznak, itt egy csomó újságírói feladatot kell folyamatosan megoldani. Nincs mód, 50 ember, mondjuk a futártól, meg a marketinggel együtt, 50 ember dolgozik, 24 órás műsort csinálunk. Nem dolgoztam, a tilos leszámítva, még olyan médiumban, amelyik ne úgy működött volna, hogy vannak döntési szintek. Másképp ezt nem lehet megoldani, mert akkor szétesik az egész, akkor rohangálhatok állandóan, nem tudom, hol az egyik politikai fejeshez, hol a bíróságra, hogy hát ez... Nem gondolom, hogy ez másképp megy. Tehát ez egy sajátos mixe, ez a rádió a közösséginek, a közszolgálatinak és a kereskedelmének.
Továbbra is a szigetről, annak is a civil sziget, vagy civil város, nem is tudom, mi a civil falu lakónegyedéből közvetítjük a civil rádió műsorát. Az első nagyobb körökben itt megpróbáltuk egy kicsit az indulásnak a szándékait, a motivációt összegyűjteni, de még egy sanszot itt adunk a közben érkezett Weyer Balázsnak is. Már valamennyit Kerényi Gyuritól kérdeztünk a tilos indulása körüli szándékokról, de mondj már te is egy pár dolgot, hogy mik azok mik voltak azok az őrügyek a te szemszögödből, amelyek a tilos rádió létrejöttében benneteket mozgattak. Szóval mit akartatok? Mondjuk te személy szerint például, akinek egyébként médiában dolgozva más megszólalási esélyes
van. Hallgattam idefelé a rádiót, és hallottam, hogy mit mondta Gyuri, és erről ő sokkal avatottabb beszélni, mint én. Ő ugyanis ott volt, én meg nem.
Ja.
Hát a legelején nem voltam ott. De, tehát, hogy mondjam, a leckét megtanultam, hogy mi volt a teoretikus háttere a dolognak, tehát azt tudom ismertetni. De a Gyuri szerintem ezt elmondta, hogy gyakorlatilag a részben utólag konstruálva, részben egyesek fejében már akkor is meglévően ugye a frekvenciamoratóriumra való figyelemfelhívás, illetve annak a jogsértő voltára való figyelemfelhívás. Nyilván másrészt a fiatalos kreativitásnak, a rendszerváltással való, ebből a szempontból, tehát civil szempontból való elégedetlenségnek a kiélése, ami szerintem legalább annyira fontos, és legalább annyira, hogy mondjam, kemény ügy, mint egy frekvencia moratórium. És nyilván az, hogy a későbbiekben, amikor a média törvény majd alakul, mondom ezt akkori időhatározók szerint, akkor majd legyen már egy minta, addigra legyen kényszerítve legyenek részben a jogalkotók, részben pedig az e körül gondolkodó, dolgozó emberek arra, hogy egyáltalán végig gondolják azt, hogy a non-profit rádiózási forma az micsoda, milyen szabályozásra van szüksége, milyen lehetőségeket kell neki teremteni. Ez a része egyébként a törvényszöveg szintjén be is vált, létre is jött, és a törvényi szabályozása szerintem most is meglehetősen jó. A jogalkalmazáshoz, amit szoktunk kárhoztatni inkább.
A jelenlévő rádiók közül többnyire olyan városi közösségi rádiók vagyunk, akik egy ugyan elképzelt közösséghez, tehát egy város lakosságához elég nehezen megfogható és utólag általában nehezen definiálható közeghez szólunk. Talán ilyen szempontból markánsan ebből a csapatból kilógott egyrészt Kerényi Gyuri által emlegetett Rádió C, és egy másik, talán szubkultúrát képviselő vendégünk is van, Tasi István, aki a kristás közösségeknek a nevében van itt, és ha jól tudom, a civil rádión kívül valamelyik vidéki rádióban is van nektek állandó műsorotok, és azt is tudom, hogy eddig még nem nagyon emlegetett Szabad Rádiók Szövetségének is tagjai vagytok, tehát nyilván vannak médiával kapcsolatos céljaitok. Mit tud, vagy mit jelenthet, vagy mit akarhat egy ilyen krisnás közösség a rádiótól, mint médiumtól?
Azt hiszem, hogy az ilyen jellegű csoportoknak, mint például a krisna hívők, nagyon nagy szüksége van az ilyen bemutatkozási lehetőségekre. Éppen az ismeretlensége és a rejtélyessége folytán, hogy az ember vagy beletörődik abba, hogy senki nem tud róla semmi konkrét információt, az emberek gyanakodva méregetik, hogy éppen most egy Shaolin Kung Fu szerzetessel van dolguk, vagy egy buddhistával, vagy nem tudják hova tenni. Engem ez személy szerint zavar, ugye nekem van egyféle kommunikáció kényszerem, de nyilván nem lehet mindenkihez odarohani az utca, hogy elmagyarázzam, hogy én nem az vagyok, akinek te gondolsz engem, hanem valami más kultúrát képviselek. Tehát ez a féle bemutatkozási vágy, ami azt hiszem személyesen a részemről, vagy a közösségünk részéről létezik. Másrészt pedig nyilvánvalóan, mint minden vallásban, van valamiféle javító szándék, ami vallásunkban is, nem mondom azt, hogy világ megváltó szándék, de egy világ jobbító szándék, és annak ellenére, hogy a mi vallásunk ez egy nagyon ősi, vagy földrajzilag távol lévő, vagy korábbi évszázadokban távol lévő vallás, van olyan mondani valója, olyan üzenete, ami mindenféleképpen a jelen korban is sokat segíthet az embereknek az erkölcsiségében, a komolyabb vallásosságában, és így a közösségi életében, a békének a megteremtésében. Szóval ezek a szempontok együttesen vannak jelen, amiket szeretnénk érvényesíteni. Szóval nem szerettük volna, és nem szeretnénk azt, hogy mondjuk a műsor, amit a te jó voltodból, illetve a rádió vezetése jó voltából tartunk, ez valami hittételeknek az ismertetése legyen, hanem próbáltuk azt megtalálni, és minden a mai napig keressük, és állandó kísérletezés a műsorunk, hogy tudunk ennek egy közösségi hangulatot adni. Tehát olyan problémákat találni, amik nem csak minket izgatnak, hanem mindenki mást is izgatnak, és ahhoz valami olyan látószöget mutatni, ami esetleg másnak nem jutott eszébe, vagy a problémának egy más megközelítése, és így valahogy hozzájárulhat a javításhoz.
Van-e valamilyen tapasztalatod, a reflexióitok vannak-e? Tehát valami rezonanciája van ennek a magatok környezetében, vagy ahol jártok, keltek? Tehát tudtok-e valami visszajelzést már, hogy jutott el ez a gondolat, hallgatnak benneteket? Mit tudtok a magatok médiabeli elfogadottságáról?
Igen, ez számomra is sokáig rejtélyes volt. Van konkrét visszajelzésem a civil rádió hallgatottságáról is, tehát civil rádiós műsorokra is érkeztek később telefon visszajelzések. Múltkor egy szociológia tanár, éppen egy vacsorán találkoztam vele, akkor mondta, hogy hallgatta az egyik műsorunkat, és érdeklődött, hogy mi fizetünk ezért, vagy nekünk fizetnek. Azt nem mondtam, hogy se egyik, se másik, hanem csak közreműködünk így a civil rádió munkájában, tehát vannak konkrét visszajelzések arról, hogy hallgatják az emberek. A mi közösségünkből is hallgatják, tehát megvan ugyanaz a szerepe, mint a Rádió C-nek, mondjuk, hogy egy saját belső információ is, és ugyanakkor az embereknek egy bátorítás, vagy egy öntudat erősítés, hogy igen, van nekünk is valami megszólalási lehetőségünk. Ha pedig szélesen értelemben veszem a média megjelenést, akkor gyakran jelenünk meg más nagyobb országos médiákban is, és annak nyilvánvalóan nagyobb a visszajelzése is. Tehát néhány héttel ezelőtt Szegeden volt egy kollektív krisnás esküvő, 4 pár kelt egybe, és mivel ez egy látványos esemény, és ugye tűzszeremóniával, nagy körítéssel, nagy showval,
központi médiának is,
igen, akkor ez itt a Szigeten is legalább már 10-en jöttek ide hozzám, hogy látták, és én vagyok-e, aki megházasodtam, nem én vagyok, csak az is épp kopasz volt, hogy mindenki más is, azért lehetett a kísérteties hasonlóság, de ennek nagyon nagy a feedbackje.
És gondoltatok arra, hogy például önállóan alapítsatok egy rádiót például, mint a Rádió C, vagy azért nektek elég az, hogy megszólalhatok más rádiókban?
Gondolat szintjén ez már megszületett, ezzel kerestük Ferencet is tanácskérés szempontjából, de egyrészt a kapacitásunk pillanatnyilag nem elég nagy rá, másrészt a hozzáértésünk nincs meg hozzá. Tehát a távlati tervek között szerepel, de nem tudtuk eddig, hogy merre és hogyan induljunk el.
Nektek is egyébként azt gondolom, hogy jó üzenet lehet ez a kis közösségi rádió, amiről itt mindenképp a továbbiakban vagy későbbiekben mi beszélni szeretnénk. Egy másik területre szeretném átterelni a beszélgetést, hogy abban segítsetek és próbáljuk meg összefoglalni, hogy sikerült-e valamilyen új szint, vagy új stílust, vagy új magatartást, új szemléletet ezeknek a mi általunk képviselt közösségi rádióknak megfogalmazni, megvalósítani. Tehát, hogy tehát tudtunk-e valóságosan bevinni újítást a hazai média rendszerben, amelyet ugye korábban a rendszerváltás körül időkig elsősorban kizárólag az állami magyar rádió, amelyik most közalapítványi formában működik, képviselt. Aztán megjelent a kereskedelmi rádió már a mi megjelenésünk előtt tulajdonképpen, és a média törvény is elsősorban a kereskedelmi médiumokat tekinti talán alaptípusnak, és ehhez képest kitétel a közszolgálati rádió és ez a harmadik típusú közösségi vagy szabad rádió. Na szóval, hogy ebben a nagyon markáns kétféle irányban, amelyik a közszolgálatiságot jelenti, és talán az állami rádió ennek a tipikus kritikákkal együtt, de végig is valamilyen módon a megtestesítője, és a kereskedelmi médiumok között, hogy mit éreztek ti, mit gondoltok, és itt még tágítanám a kört, akik itt ülünk, akik nem szóltak, és megnyugodtan tegyétek hozzá, hogy mit tudunk hozzátenni, szóval mi a benyomásotok? ennyiben más ez a, akár a tematikájában, akár a tartalmában, stílusában, műfajában? Szólítsak meg valakit, Balázs mondjuk.
Nekem...
Mindenki húzódott egyébként, azt kérik, hogy forduljunk közelebb a mikrofonhoz, egy kicsit valószínűleg a külső zaj jobban ki.
No, én most nem a filozófiai üzenetet fogom kiemelni, hanem azt, ami szerintem befogadója ad arról a legfontosabb. Én tudom, hogy amikor rádiót hallgatok jellemzően az autóban, és amikor nincs éppen tilos rádió, akkor hát nyilván össze-vissza tekergetem, szkennelek az autorádióval, és egy pillanat alatt lehet hallani, hogyha egy non-profit rádió jön be. Nyilván Budapesten ez lehet a Civil Affix vagy a C. Onnan tudom, hogy hát nem rágom le a saját nyelvemet idegességemben attól az irritáló ilyen dallamos hanghordozástól, ami a kereskedelmi rádiók
műsorainak
többségét jellemzi. Szerintem ez a... Igen, de máshogy. Illetve hát vannak persze modorosságok a közösségi rádiókban, és ezt nem azt akarom mondani, hogy nem, de szerintem a legfontosabb és azonnal érzékelhető védjegye az ilyen típusú rádiózásnak az, hogy egy sokkal természetesebb hanglejtéssel és sokkal természetesebb mondatfűzéssel találja el a hallgatókat. Nyilván ez sok hallgatónak nem jön be, annak a kevésnek, akinek bejön, és ez szintén nagyon fontos, annak viszont sokkal, abban viszont sokkal erősebb kötődést hoz létre, mint amennyire valaha egy kereskedelmi rádióhoz tudnak kötődni bárki. A kereskedelmi rádiók nem alakítanak ki ilyen típusú lojalitást, vagy nem tudom, nem akarok nagyon marketing szakkifejezéseket használni, de márkahűséget nem alakítanak ki olyan fokú elkötelezettséget, mint ahogy egy non-profit rádió vagy közösségi rádió képes.
Debrecenből ez hogy látszik, Picei Péter?
Köszönöm a megszólítatást.
Itt talán flottabbul megy.
Azon morfondíroztam itt menet közben, hogy tulajdonképpen két dologban is szerintem a közösségi rádiók hoztak valami újat. Az egyik a értékek köré csoportosítható, hiszen mindegyik közösségi rádió rendkívül értékes dolgokat vállal fel, kulturális, művészeti, vagy egyéb más területen. Tehát olyan dolgokat jelenítünk meg, ami más médiumokban így soha meg nem jelenhetnek. Hát például a Szólar Rádió történetében is egy nagyon fontos epizód persze a zene, és hát a különféle olyan irányzatoknak a bemutatása, ami más rádiókban úgyse hallható. Tehát itt a különféle rock, folk és más modern irányzatokat említhetném meg. Vagy például a művészeti értékeknél, hát nálunk például van egy több éve folyamatosan működő képzőművészeti magazin, ez egy kicsit furcsán hangzik, hogy rádióban képzőművészete, hogy a fenébe lehet foglalkozni, de ez a műsor azt tűzte ki célul, hogy a Debrecenben és a környékben élő művészeket mutatja be, saját személyiségükön keresztül a munkásságukat is, meg egyáltalán ahogy élnek, és rettentő izgalmas műsor ez, és elég jó népszerűségnek is örven.
Tehát azt mondod ezzel, bocsánat, ne felejtsd szabad, hogy a helybeliségnek ad sokkal nagyobb súlyt a rádió, mint amit a más médiumokban.
Ezzel nem ezt akartam mondani, hogy az értékek. Tehát a helybeliség az egy másik jellegű dolog, de hogy olyan képzőművészeti értékek jelennek meg, ami másút nem tud így megjelenni, mert hogy egy festőművésszel egy órát beszélgetni, másút nem lehet. És hát ennek egy következő folyamánya, ami végül is a rádióból nőtt ki, hogy időnként, amikor megfelelő mennyiségű anyag összegyűlik, akkor ez kiadásra kerül kötet, tehát könyv, riport, könyv formájában is, és eddig már három elég vaskos kötet jelent meg ezekből a műsorokból. Szóval ez az érték világban. Az érdek világban persze ott a minden médiumban a érdekek elég jelentősen meg tudnak jelenni, és egyfajta nyomásgyakorlás lehet a médium, egyfajta komoly érdekkifejező szerepe van a médiumnak, de én úgy gondolom, hogy a közösségi rádiónak pláne van érdekkifejező és érdekérvényesítő szerepe is. De azt nem hiszem, hogy egy kisközösségi rádió rettentő nagy nyomást tud gyakorolni a politika szférájára, vagy egyáltalán ez olyan nagyon fajsúlyos dolog lenne. De akkor is több olyan eset volt a mi életünkben is, amikor úgy éreztük, hogy hát ez igen, ez jelentős húzás volt, hogy helyet adtunk bizonyos gondolatoknak.
Mondjál példát, hogy a hallgatók számára.
Hát az egyik legeklatánsabb példánk, amivel mindig példálózni szoktunk, ugye, hogy mi a civil értékeket és érdekeket felvállalva a debreceni civil világ mindenféle rezdülését igyekszünk közvetíteni. Történt egy eset, hogy a helyi önkormányzat egy közösségi teret kiírt hasznosításra. És erre alakult egy 21 civil szervezetet tömörítő civil szervezetek szövetsége, aki beadta pályázatát, hogy üzemeltetni kívánja ezt a közösségi teret, amely Debrecen belvárosában található. Kvázi egy civil inkubátorházat, egy civil szolgáltató központot akartak ott létrehozni. Hát mi több műsorban ezt nyilván nyomadtuk, és így tovább. És következett az önkormányzat ülése, a döntés időpontja, amikor kiderült, hogy hát van egy másik pályázó is, egy budapesti székhelyű közalapítvány, és annak a debreceni filiáléja kívánja még üzemeltetni ezt a teret. És hát mit ad Isten, a politikai erőviszonyok úgy alakultak, hogy ez a budapesti székhelyű közalapítvány kapta meg az üzemeltetésre a jogot, ami a társaságot, és hát bennünket is rettentő módon felbosszantott és le is tört. És hát mi utána mentünk az ügyeknek, és igen részletesen beszámoltunk arról, hogy most ennek a közalapítványnak milyen politikai, gazdasági és egyéb kapcsolódásai vannak, és milyen indokok vezettek oda, hogy az önkormányzat mégis ennek a közalapítványnak adta át ezt a közösségi teret. Hát ez odáig fajult, hogy hát folyamatosan telefonálgattak, és perrel fenyegetőztek, és mindenféle nyomásgyakorlást végeztek. Hát végül is a döntést nem tudtuk megváltoztatni, de az legalább felemelő volt az egészben, hogy mi voltunk Debrecenben az egyetlen egy média, ami egyáltalán feltárta ennek az ügynek az egész hátterét, és így a közvélemény is értesületett arról, hogy mi történt.
Magyko Karcsi, te a Fix Rádió színeiben te mit gondolsz? Mit jelentett, vagy milyen újat hoz ez? Mitől más ez?
Látványos, mert tehát műfaji megközelítésben mondanám azt, hogy nálunk nincsenek hírek, nem mondunk időjárás jelentést, nem mondjuk be a pontos időt. Tehát csomó olyan műfaj, ami mondjuk a közszolgálati rádiókra és a kereskedelmi rádiókra is igaz, vagy televíziókra, az nálunk egyáltalán nincs. Na most ez egy, hogy mondjam, ez egy kerete annak, hogy mi az, amit még tartalommal ki lehet tölteni. Ugye ezt nem, mert ezt nem vállaljuk. Ugyanakkor viszont nálunk sokszor gondolkodtam azon, hogy milyen is a Fix Rádió hallgatósága, és milyenek vagyunk mi, és azt kell mondanom, hogy nagyon heterogének vagyunk. Ez abból fakad, hogy egyórás blokkok vannak, vagy maximum kétórás blokkok, és abban mindenki a maga otthoni értékeit képviseli. Tehát mondjuk a Fix Rádiót nem lehetne úgy meghatározni, hogy egyik vagy másik közösségnek a szószólója, vagy bármilyen értékrendnek kifejezetten a szószólója volna. Tehát értéksemleges rádiózást nem tudok elképzelni, ilyen nincsen. Azt viszont igen, hogy sokféle érték bemutatásával próbáljuk a rádiót sok ember számára elfogadhatóvá tenni. Tehát nálunk az a hír, tehát hogyha már a híreket hiányolja valaki, akkor nálunk az a hír, amit egyes műsorkészítők annak tartanak. Mi olyan értelemben próbálunk a civil szférából megmutatni egy szeletet, hogy a magunk problémáját hozzuk el, vagy azoknak a problémáját, akiket mi annak arra érdemesnek tartunk, hogy behívjuk a Fix Rádió stúdiójába. Ez lehet bármi. A hegymászóktól kezdve a környezetvédőkön át a különböző vagy fogyatékos kisebbségekig, vagy fogyatékkal élő kisebbségeihez jutunk el. Bármi lehet. Bármi lehet. Tehát ez adja egyébként a tovább lépés lehetőségét is a Fix Rádiónak, hogy minek utána mi a civil életből vesszük a történeteinket és a vendégeinket, ezért kimeríthetetlen a forrásunk. Tehát a téma forrásunk az mindig megvan. Bármi lehet.
A Fix Rádióval egy frekvencián szól a civil rádió, de most eddig te kérdeztelek, és én kérdezek téged, hogy mi az, amiben mégis másképp szól, miért nem lehetett az egy rádió?
Hát egy más társaság, más alapítói kör volt, és bár talán a zenében úgy gondolom a leginkább, ahol hasonlítunk egymásra, és ahol a legjobban a két társaság egymáshoz kötődik, de azért nagyon sok mindenben, mondjuk az előbb Karcsi emlegette a szabadságnak azt a fokát, hogy nincs hír, vagy a saját életükben történt dolgok a hírek, és hogy nincs időjárás meg hírek. Mi egyfajta szabályozottabb keretet gondoltunk ki, de talán nem ez a legfontosabb jellemző. Bizonyos dolgokat mi inkább próbálunk, tehát lehet, hogy a mi értékrendünk ilyen szempontból közelít ahhoz, amit a Gicei a debreceniekről fogalmazott, hogy van az egész ilyen civil társadalom, non-profit szektornak egyfajta küldetését vállaljuk föl. De kikerülve ebből a kérdéshez, főleg inkább egy picit arról beszélnék, én most hirtelen eszembe jutott, hogy mi az a egy néhány momentum, amit el se tudnék képzelni én, hogy más rádióban megszólal, és amit de olyan szívesen vállaltana magunkénak tekintek. Most itt szembe ül velem Gosztonyi Gergő, és őróla jut eszembe, hogy van egy csapat, amelyik egy kispályás bajnokságban rendszeresen játszik civil rádió néven. Nem sok közük van hozzánk, csak a nevünket viselik, de azért az elég, és erről rendszeresen korábban, most már más időpontban vannak a meccsek, nem a mi adásidőnkben, de rendszeresen élő közvetítést adtunk a Tanuló utca, ugye Gergő, Tanuló utcából?
Igen.
És előfordult, hogy nem volt már emberünk, aki kimenjen közvetíteni, és az volt, hogy a tartalékjátékos közvetített mobiltelefonon, és szólt, hogy bocsánat, be kell szaladnom, és akkor kijött valaki, és ő folytatta. Tehát van egy olyan, most ez jó balhénak tűnik, egyébként persze az is, de ez nyilvánvalóan ez a fajta, és ez nem pusztán egy formai újdonságoskodás, hogy nem ez ügyben akartok, de mégis így jött ki, és azt gondolom, hogy ez a típusú mentalitás, ez nem nagyon fordulhatna elő, vagy ez már talán inkább előfordulhat, mert ilyen botrányra törekvés az persze van, főleg a kereskedő médiumokban, de egyszer egész nap közvetítettünk nyilván sok-sok bekapcsolással egy lakáskitelepítési akcióról a Király utcából, amikor a helyi önkormányzat kitelepített 3 vagy 4 lakóst, és nagyon is necces volt az önkormányzatnak a jogi igazsága, tehát rendőri erővel próbáltak kitelepítetni őket, mert nem mentek el, tehát egy egész házat akartak kiüríteni. Ez is azt gondolom, hogy talán ahhoz a küldetés az, amelyekről olyan jó ideológiát tudunk mondani, de talán ennek ilyen gyakorlati megvalósulása.
Szerintem az fontos, hogy ne mentegetezzünk amiatt, hogy egyébként közben ez jó szórakozás is, meg hogy közben
igen.
A többség élvezés, hogyha nem élveznénk, akkor nyilván a küldetésnek a magasztos voltától függetlenül nem csinálnánk. Vagy legalábbis a többségünk nem csinálná. Nem tudom, nyilván ez lehet, hogy én nem vagyok elég elkötelezett, de nekem ez egy fontos szempont benne, hogy
jól érezzük magunkat.
Nem mindig, nyilván van, amikor a dolognak már akkor maradok ennél, hogy a küldetés része kerül előtérbe, vannak olyan ügyek, amikor ez az igazán fontos, de egyáltalán ahhoz, hogy minél több emberhez eljusson, ahhoz, hogy a hallgatók is élvezzék és azonosuljanak vele, a különböző jegyekben fel lehető, mondjuk így amatőrizmus, vagy a szakmai képzetlenség ellenére, ahhoz fontos, hogy átjöjjön a hangfalon a kedélyesség, meg a dolognak az élvezete, ez ellensúlyozza szerintem olyan módon a profi körülményeket, vagy az iskolázott beszédtechnikát, hogy ettől egy szerintem értékesebbé válik, mint adott esetben, mint egyes más médium típusok. Nem akarom rangsorolni, én ezt szeretem jobban nyilván.
Egyrészt én is a beszéddel kapcsolatban nekem nagy felszabadulás mindig a fix rádióba menni, mert egyébként hát járok külön beszédórára, és megtanultam a Magyar Rádiónak a kánonját ebben a tekintetben, amit nem tartok rossz dolognak, mert az ember megtanul valóban, ahogy Balázs is mondta, iskolázottan beszélni, de ez némiképpen hitelét is veszít, egy kicsit kilúgozza a dolgokat. Tehát a hallgató úgy érzi, hogy ez egy általános hírközvetítésnek nagyon jó, de abban a beszélgetésben, amikor tényleg a egymás közti interakció sokkal fontosabb, nehezen tudnám elképzelni azt, hogy mindig figyeljek arra, hogy most a hangsúlyt hova rakom, hol van a fő hangsúly, hol van a mellékhangsúly, stb. Ez az egyik. A másik pedig megint visszatérve a műfajiságra, hogy éppen amikor a 24 órás adásra áttértünk, akkor megörököltük a Fix Rádiótól, a Tilos Rádiótól megörököltük azt a fajta reggeli beszélgetős műsort, amit hát ti már elég régóta csináltatok. Nem tudom egyébként, Balázs, hogy kényszerbeli, vagy pedig ez egy tudatos választás volt.
Hogy ez tudatos volt.
Reggeli beszélgetős műsor legyen, és aztán a pályázatunkban benne szerepelt, vagy így kaptuk meg ezt a frekvenciát 24 órára, hogy ennek szerepelnie kell, tehát minden nap reggel fél héttől 10 óráig egy ilyenfajta műsor kell csinálni, ami számunkra egy újdonság volt, és ezt nagy élvezettel csináltuk. Tehát egy újfajta műfajban mártóztunk meg tulajdonképpen.
Ez annak idején tudatos volt, és azért is nem említettem például, mint egy külön műfaj sajátosságot, mert már a általánosan elterjedté vált kereskedelmi rádiókban is az a reggeli talk rádió.
Igen, de ez lehet mondani, hogy ez egy kilós modell?
Hát nem tudom, azért mi is részben külföldi példákból azért ismertünk ilyeneket, meg őszintén szóval nem teszem le rá a nagyeskült, hogy más előtte nem csinált ilyet. Nekünk mondjuk nem voltak ilyen kész mintáink, mi azt tartottuk fontosnak, hogy úgy lehessen a hallgatókat bevonni a műsorba, hogy nincs előszűrés, nem kötött a téma, adott esetben a bentülők nem azt fejezik ki az ő hozzászólásaikkal, hogy ők magasabb rendűek, mint a hallgató, és valahonnan egy katedráról kinyilatkoztatnak, és aztán, és most várom a kérdéseket, tehát nem ezen a módon beszélnek a hallgatókhoz, hanem egy folyamatos vitában, vagy beszélgetésben, eszmecserében,
keresik nem tudom, mibe vannak is, meg a másik felet
a közösséggel, olyan módon időnként nem is olyan ritkán a hallgatók sokkal jobban informáltak egy adott témában, mint a műsorvezetők, tehát gyakran a műsorvezetők csak megteremtik azt a teret, vagy kommunikációs csatornát, amelyben nem a hallgatók és illetve nem a műsorvezetők és egy hallgató, hanem a műsorvezetők és egy közösség, és ahol a műsorvezetők ugyanúgy annak a körnek, gyakorlatilag ők is ugyanannak a közösségnek a részei, mint a hallgatók, ők tudják közösen ezt megvitatni.
Ez a szabad asszociációs lánc az, ami engem nagyon izgatott, hogy honnan, hova lehet eljuttatni egy beszélgetést. És gyakorlatilag végtelen variációk során végtelen távolságra lehet eljutni beszélgetésben.
Igen, és időnként egyébként nem is muszáj, hogy a beszélgetésnek valamilyen konkrét, körüljárható témája legyen. Tehát én nagyon élveztem például olyan műsorokat, amelyeknek csak az volt a témája, hogy ment a beszélgetés, de felajánlották a műsorvezetők, hogy és akinek egyébként ma reggel valami súlyos frusztrációja van, az telefonáljon be és ordítson olyan hosszan, amilyen hosszan gondolja, hogy szükséges ahhoz, hogy ezt a stresszt kiadja magából, és akkor miközben ment a beszélgetés, időnként betelefonáltak emberek, hosszan ordítottak közben a beszélgetés, vagy a zene, vagy bármi mehetett tovább. A zene is nagyon fontos egyébként, nagyon sokszor betelefonálók által kiadott hangokkal össze lehet keverni a zenét, ami nagyon fontos. Pláne, hogyha ugye még amikor a körúton voltunk, akkor ennek nagy jelentőség volt az utcazajt.
Igen,
rendkívül jól be lehetett keverni. A villamos zötyögés az ilyen akusztikus védjegye volt a Tilosnak néhány éven keresztül.
Igen, nyitott ablak, mert igen. Még egyébként egy dolog a hallgatók és a műsorkészítők viszonya, amit mondtál Balázs, az nagyon fontos, hogy nálunk a legtöbb műsorkészítő az úgy került a Fix Rádióba, hogy hallgató volt. És miután mi is azt sugalljuk a hallgatóinknak, meg egymásnak is, hogy ebben a rádióban nincsen ilyen felettes én, nincsenek felettes személyek, akik hát kinyilatkoztatnak, ahogy te mondtad. Ezért bárki, akinek kedve van, nem csak hogy betelefonálhat a rádióba, hanem adott esetben bejöhet és kap egy órát, amikor csinálhat valamit. Tehát viszonylag kevés ilyen szűrés van nálunk is arra vonatkozóan, hogy ki az, aki eljöhet. Megtekinti azt a meglehetősen szabad és szabadon értelmezhető alapszabályzatot, ami alapján elkezdett rádiózni, de hogy milyen értéket hoz be a rádióba, milyen stílust hoz be a rádióba, ez gyakorlatilag rá van bíz, az ő felelőssége, ha úgy tetszik. Tehát bárki lehet hallgató és műsorkészítő, és ez nagyon izgalmas, hogy végre van egy rádió, ahol ez a két kategória az összemosódik.
Ez itt a Civil Rádió FM 98-on, és a Szigetről élő adásban beszélgetünk a közösségi rádiózásról, a szabad rádiózásról. Talán ezeket az elején lehet, hogy kicsit pontosabban elmondhattuk volna, hogy ez a harmadik típusú rádió, ami a kereskedelmi és a közszolgálati rádiózás mellett 10 éve elindult Magyarországon, ez a 10 év ihletett bennünket, hogy jó lenne egy kicsit körbejárni különböző rádióktól vendégeink, kell próbáljuk összeadni azokat a sajátosságokat, amelyek talán ennek a rádiózási formának a karakterelemeit jelenthetik, és egy kicsit még ezt szeretném, ha folytatnánk a beszélgetésnek ezt a szálát. Legutoljára Magyko Karcsit arról beszéltél, hogy más a hallgató és a műsorkészítő közötti viszony. Nekem közben egy tegnapi élményem volt, mikor ide kijöttem egy kicsit szagot venni, hogy hogy is megy itt a szigeten. Ide jött egy fiú, aki az alapító időkben volt a Civil Rádiónak a munkatársa, és aztán tudom, hogy egy vidéki nagyvárosban kereskedelmi rádiót csinált, majd egy országos kereskedelmi rádió hálózatba szerveződésében is, tehát ott is működött. És az a számomra rendkívül hizelgő mondata volt, hogy most úgy gondolta, hogy elege van egy kicsit ezekből, hogy elmegy éjjeli őrnek, és akkor talán vissza tudna jönni egy ilyen közösségi rádióba dolgozni. Szóval nektek vannak-e ilyen visszatérő élmények, akik elmentek a csapatból és visszajöttek, és valamilyen módon nyilván ilyenek lehetnek, de akik megfogalmaztak valamit, hogy mitől más ez, vagy mitől fontos számukra ez az élmény. Tudtok-e ilyet? Valaki, aki nincsen ilyen? Na jó, nem, akkor ez nem egy kötelező téma. István.
Lehet, hogy nem pont a kérdésedre válasz, de egy analógia eszembe jutott. Én annak idején a színházakkal foglalkoztam színészként, és dolgoztam ilyen segédszínészként, és amatőr színházakba kezdtem. És én, amikor megismerkedtem a Civil Rádióval, egy ilyen hasonlat térképeződött le a fejembe, hogy ezek a kisközösségi rádiók olyanok a színházakban, mint a idézőjelben amatőr színházak, a profi színházakhoz képest, amiről nekem akkor már egy nagyon mély megvalósításom volt, mert én ilyen úgymond versmondó fiúként kezdtem ezt a pályafutást, ami egy ilyen nagy elkötelezettséget, meg lelkesedést jelent, ugye, és a színház, mint a szószék, ahol az ember olyan gondolatokat mond, ami által az emberek meg nem esednek, és a világ jobb lesz, és aztán bekerültem ilyen nagy színházaknak a gépezetébe, és valami iszonyatos érzéseket álltam ki, amikor azt láttam, hogy ez a színház az embereknek munka, és lemennek a büfébe, és unják, és nem szeretik, és felállnak, és bemennek a színpadra.
Összeszorított foggal.
Igen, előadják, aztán kikullognak, és akkor megint legörbül a szájuk, és kullognak vissza a büfébe. Szóval egy olyanféle lelketlenség volt az egészben, ami nekem szívfacsaró volt, és aztán nem is tudtam sokáig ezt csinálni, vagy ebben részt venni az ilyenféle színházi munkába. Szóval azt hiszem, hogy itt is a kis közösségi rádióknak, vagy az ilyen nem fizetett rádióknak, ahol az emberek lelkesedésből és odaadásból dolgoznak, ez az óriási előnye, hogy valahogy ez a közös lelkület meg az érzés benne van, nem pedig egy ilyen mechanikus verkli, amit az embereknek csinálnak, mert meg kell csinálni, vagy mert fizetnek érte.
Én sem igazán a kérdésedre akarok válaszolni.
Az a legjobb.
Szóval tényleg ez az élmény, amit adott az embereknek a közösségi rádió, ez jutott eszembe, ezzel kapcsolatosan egy történet. Nálunk is volt egy fiatal srác, aki önkéntesként technikuskodott a rádióba, egy Debrecen közeli kis faluból járt be minden nap, ugye a Szóló Rádió reggel 6-tól ad, és ő az 5 órás busszal minden áldott reggel jött, nyitotta a stúdiót, indította az adást, fél 6-kor már ott volt, 6-kor takra minden belőve nyomta a műsorokat, aztán vagy 2 évig működött itt a rádióban, és utána elment, aztán úgy nem is hallottam róla, vagy láttam évekig. Majd nem régiben egy rendőr közúti ellenőrzésen estem át, ahol egy rendőr leállított, és hát szólt a rendőr, hogy szevasz Péter, emlékszel még rám? És hát közben a srác rendőr lett.
A ti rendőrötök.
És az igazoltatás helyett arról kezdett el áradozni nekem körülbelül 10 perc, hogy milyen baromi jó volt a Szóló Rádióban, és hogy hogy vagyunk-e még, hogy vagyunk-e, és látszott az egész srácon, hogy átlényegült a rendőr, ismét egy ilyen civil ember, és látszott rajta, hogy valami nagyon fontos korszak volt ez az életében, amíg ezt ő ott szabadon csinálta. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szabadságélmény, ez elég rendesen megjelenik ezekben a rádiókban.
Én is egy kicsit, ha szóljak ehhez hozzá, én próbálok válaszolni is a kérdésedre, szóval én azt érzem ebből, amit ti mind elmondtatok, amit én hallgatóként érzek, hogy ezekben a rádióban azért alapvetően a készítők öröme az, ami alapvetően megkülönbözteti. Tehát én, ha hallgatom, akkor van esélyem rá, hogy esetleg olyat kapok, ami engem is érdekel, ha nem, akkor csak azt hallom, hogy akik csinálják, azok baromira örülnek neki, de engem ez teljesen figyelmen, egyáltalán nem vonz, nem köt le. Tehát azt gondolom, hogy itt egy óriási különbség van különféle típusú, közösségi, harmadik típusú rádiók között a tekintetben, hogy alapvetően a készítők öröme, vagy valami másfajta feladat mozgatja ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek van helye ebben a típusban, de azért ez egy alapvető különbség, hogy a készítő öröme és a hallgató esélye van. A másik esetben kereskedelmi rádiónál ez egyértelmű, de azt gondolom, hogy amiről a Gyuri beszélt a C-rádió esetében is, nem arról van szó, hogy azért szabadon lehet örülni ennek a dolgnak, aztán a hallgató majd eldönti, hogy tetszik neki vagy nem. Ennél az ő esetükben többről van szó. Ez nem azt jelenti, hogy a hallgató nem érdekes ezekből a szemben, tehát félreérteni, nem, semmi ilyesmit nem akarok mondani, de nem az a vezérelve ennek a dolognak, hogy a, legalábbis én úgy érzem, és hallgatóként teljesen pontosan követhető ez a dolog, hogy van, hogy látszik, hogy engem nem érdekel, engem nem fog meg, biztos van olyan ember, akit megfog, nem az a célja, hogy feltétlenül ott üljek és állandóan ezt hallgassam.
Tehát még lélekben sem akarunk egyszerre 12 millió magyar rádió sai lenni, úgyhogy egy picit hadd tereljem arra a szót, hogy talán amikor ezeket a törekvéseinket fogalmaztuk, lehet, hogy ez közös volt valamelyikünkében, hogy olyanoknak szeretnénk mikrofonhoz férést biztosítani, akik egyébként nem nagyon férnek a mikrofonhoz a hagyományos szerkezetben, hogy azon gondolkodtam most idefele jövet, és érdekelne a ti véleményetek is, hogy azért mindenféle törekvéseinkkel ellentétben még mindig baromi széles szerintem azoknak a köre, akik nem tudnak megszólalni, akik nem vesznek részt a médiumokban, és vajon a miénkben igazán részt vesznek. Egyáltalán a társadalomból eléggé kirekesztődtek. Tegnap itt, ahogy jöttem, mentem, például figyeltem, hogy sérülteket, tehát akiken kívülről látható a sérültségük, alig lehet látni itt a szigeten is, talán két kerekes székes tudtunk megszámlálni Brühl Edittel. Mondjuk nem tudom, hogy vakok vagy hallássérültek voltak-e. Tehát ez is egy a tipikusan megszólalásban gátoltaknak a magyar médiumok, vagy a magyar média rendszerében egy korlátja. De ti látok-e olyan köröket, olyan közösséget, akiknek fontos lenne, hogy még inkább próbáljunk mi magunk is mikrofont, vagy felületet, vagy megszólalási lehetőséget adni?
Bocsáss meg, én nem látom ennyire tragikusan a helyzetet, legalábbis a mi műhelyünkben, ha lehet ezt műhelynek nevezni, nagyon sok ilyen fogyatékkal élő közösségnek van megszólalási lehetősége. Volt olyan műsorunk, egész a legutóbbi időkig csinálta egy srác, az volt a cím, hogy Rámpa, és itt az összes ilyen fizikai fogyatékossággal rendelkező bocsánat, embernek a gondjait osztották meg úgy, hogy behívott a srác, aki maga is egyébként egy enyhe mozgáskorlátozottsággal bír, tehát sántítva közlekedik, hívott meg hasonló embereket, tehát neki elég nagy, széles ismeretségi köre volt. Aztán meghívott a paralimpiáról szellemi fogyatékos úszót például, aki részt vett ezen, meghívta az edzőjét is természetesen, mert időnként kell az, hogy nyilván mi a hallgatók érdekeit is szem előtt kell, hogy tartsuk, és hogyha valaki nem tud olyan jól beszélni, akkor kell valaki, aki kvázi fordítson, tehát amikor elmond valamit a megszólított riportalanyom, és nem érti azt mondjuk a hallgató, akkor kell mellé valaki, aki viszont tudja, hogy mit akar mondani. Tehát, hogy ez a közlés valódi közlés legyen, ne csak az, hogy személyesen itt van valaki, akiről tudjuk azt, hogy ilyen és ilyen fogyatékkal él. Aztán a Fix Rádió legrégebbi műsor, ami azóta is működik, ez az Olvasófül, ami azt hiszem, hogy 93-tól vagy 94-től kezdve folyamatosan létező műsor, és amelyikben a vakok számára teszünk hozzáférhetővé szépirodalmi és kevésbé szépirodalmi műveket. Attól függ, hogy mit nevezünk persze szépirodalomnak. Lényeg az, hogy ez a műsor, ez immáron lassan 10 éve folyamatosan megy minden második vasárnap. Tehát megpróbálunk még itt célcsoportilag is, tehát specifikusabban avakoknak, a mozgáskorlátozottaknak, a nem tudom én mi mindenféle népeknek mutatni valamit. Visszakanyarodva még egyébként arra, hogy van-e régebbi műsorkészítőnk, aki visszatért. Nálunk van, de miután nálunk az önkéntesség elve nagyon fontos, ezért, és ez a fajta nyitottság és szabadság, hogy betérhetsz és kimehetsz a rendszerből, ezért nagyon sokan betérnek, és aztán kilépnek ebből a rendszerből, miután az a közlendő, ami bennük volt, már elfogyott. Tehát valaki azt mondja, hogy én zenei műsort szeretnék csinálni egy speciális zenei területről, nekem ehhez van otthon CD állományom, bakeritem, kazettám, mit
de
tudom én,
micsodám. Elfogy.
De egyszer csak elfogy, én elköszönök. Ennyi volt a magam részéről, ezt nagyon szerettem, ehhez értek is talán valamennyire, ezt elmondtam, és most elmegyek innen. De vannak visszatérők természetesen, és nagyon fontos ez, hogy ez a megújulás, ez egyfajta megújulást is jelent. Éppen ha már emlegeted a Szarámaszert, hogy a Betlenfalvi Bálint, aki nálunk műsort is készített, és egyébként pedig a Szarámaszernek volt a munkatársa, meg az AMARC-nak is, a nemzetközi szervezetnek
ez a,
is.
Ez a borzalmas betűszó, ez a Szabad Rádió Magyarországi Szervezetének rövidítése, csak a hallgatók kedvéért.
Igen, az AMARC pedig a nemzetközi szervezet. Na most a Bálinttal beszélgettünk erről egyszer, és azt mondta, hogy ebben pont ez a jó, hogy bármikor kiléphet az ember. Ha valakinek úgymond alkotói válsága van, elmehet egy pár hónapra, azt mondja, hogy szüneteltetem ezt a műsoromat, kiadjuk valaki másnak ezt az időpontot. Tehát nincsenek kötött posztok. Ennyi.
Valamit Balázs akartál, ha még aktuális.
Lehet, hogy közben elfejtettem, de igen, tudom már, mit akartam. Az egyik, hogy amit a Karcsi mondott, azt szerintem csak az egyik fel a dolognak, hogy próbálunk-e szólni valakikhez. Inkább az a kérdés, hogy nekik van a lehetőségük műsort csinálni. Tehát szerintem az a nagyobb ügy, hogy ők meg tudnak-e szólalni, és hogy ők tudnak-e saját maguk számára, vagy a maguk fajtája számára műsort készíteni. Tehát nem, szerintem nem kell nekünk kitalálni, hogy az ő számukra mi a fontos. És ebből készíteni. Tehát nem... Szerintem nem kell nekünk kitalálni, hogy az ő számukra mi a fontos. És ebből a szempontból még néhány, vannak olyan csoportok, például szerintem a hajléktalanok egy olyan csoport, akik sehol nem szólnak. Meg más kérdés, hogy van-e lehetőségük, vagy lenne lehetőségük egyáltalán hallgatni. Hogyha meg tudnának szólalni. De hát elvileg a rádiót azért találták ki, vagy azért a legalkalmasabb az ilyen közösségi médiaformákra, mert azt a legolcsóbb csinálni is, meg hallgatni is, tehát meg a legmobilabb média is egyben. Úgyhogy ez talán nem lehet akkora akadály. Egy másik, ami nálunk nem régen indult, és szerintem érdekes, az egy kínai műsor. A kínaiak egy elég nagy, viszont sehol nyilván nem tartott közösség Budapesten. Sajnos nem tudom megmondani, hogy miről szól a műsor.
Nálunk a kínai műsor kétféle nyelven tárgyalás előtt, és állítólag nagyon mondom, mert jó RTT is meghallgatja. Nem is tudtuk, hogy miről van szó.
Igen, nem tudom, miről van szó a műsorban, de nagyon, nagyon jól hangzik a szöveg ritmusából, úgy érzekem, hogy nagyon jó műsor. Egyszer megdöbbenve figyeltem fel a Vörös Sándor kifejezésre a kínai szövegnek a közepén, és fogalmam sem volt, hogy vajon milyen kontextusban jöhetett elő, de valószínűleg erről van szó. És szerintem ez egy olyan modell, amit lehet követni. Tehát nem feltétlenül kell próbálni kontroll alatt tartani, hogy ők saját maguknak miről beszélnek. Van, nyilván jobban örülnék, hogyha érteném részben, mert ez azt jelenti, hogy beszélek kínaiul, ami egy fontos képesség. Másrészt pedig azért, mert gondolom, hogy egy jó műsor, és ahogy ismerem a műsorkészítőket, meggyőződésem, hogy jó műsor lehet.
Egy rövid javaslat csak, ami lehet, hogy kicsit hazabeszélésnek tűnik, de nem egészen az, hogy éppen, hogyha ilyen elmúlt 10 évről beszélünk, ez az a 10 év, amikor Magyarországon a különféle vallásos közösségeknek a száma, vagy a bejegyzett közösségeknek a száma is ugrásszerűen megnőtt. Ugye van már több mint 100 ilyen egyház létezik Magyarországon, és hát érthető okokból, de a vallási műveltség ezt nem követte ugyanilyen arányban egyáltalán, és ennél fogva nagyon sok a félreértés, vagy egyáltalán a tájékozatlansága a vallási közösségekkel kapcsolatban, szóval akár ilyen vallási közösségeknek a műsora, ami persze mindig egy kockázatot hordoz magába, az segíthet ezen, ugye, hogyha egy megfelelően moderált közösségről van szó, ami nem túl agresszíven használja ezt a lehetőséget. Másrészt ez egy javaslat nektek is, hogyha ilyen közösségektől embereket meg tudtok hívni, akkor azt hiszem, hogy az nagyon segíthet a közvéleménybe ezeket a gátakat feloldani, vagy egyszerűen reálisan láthatni a képet, és arra is egy lehetőséget ad, hogy az emberek különbséget tudjanak tenni, ugye, mert ez a 100 vallási közösség, ez a legkülönfélebb háttérből származik, hogy valami újabb keletű közösség, egy más világvallásnak a képviselete, egy kisebb keresztény csoport, szóval nagyon-nagyon változatos. És hogy az emberek ebbe valamiféleképpen el tudjanak igazodni, ez azt hiszem, hogyha nem is csak kizárólagosan, de a kis közösségi rádióknak is egyféle feladata lehet.
Péter.
Hát nekünk még nincs kínaink ott Debrecenben, úgy igazából, úgyhogy így.
Vagy csak nem találkoztatok vele.
Jó, néhány van, de még azért hozzánk a Szóla Rádióban nem jutottak el. Egyrészt a sérültekkel kapcsolatosan jutott eszembe az, hogy egyrészt nálunk is a Szóla Rádióban feltűntek, hát nem tudom, hogy nektek mi a tapasztalatotok. Nálunk elsősorban vakok jelentkeztek, de nagyon érdekes, hogy igazából nem a saját problémáik foglalkozó műsort kezdtek el csinálni, hanem inkább a saját maguk pozitív oldalát, tehát hogy ők, mint vakemberek, bizonyos dolgokban nagyon speciálisan kiképezték magukat, és ezt akarták megmutatni, tehát nálunk ilyen műsorok vannak. Hát például az egyik ilyen műsorunk, aki a Debreceni Vakszövetségnek is az egyik vezető személyiség, egyébként meg a Városháza telefonközpontosa csinált egy évig egy olyan műsort, heti rendszerességgel jelentkezett, ami a polgármesteri hivatal mindenféle ügyes-bajos dolgaiban nyújtott felvilágosítást, és valami eszméletlen jó volt, mert annyira informatív, annyira kézzelfogható, az egyszerű ember számára a hivatali útvesztőben eligazítást nyújtott, az ügyintézésben segített, tehát nagyon kitűnő műsor kerekedett ki belőle. Most egyébként meg hát én várakozó állásponton vagyok, kíváncsi vagyok, hogy a sérültek mikor kezdenek majd el a saját maguk ügyeivel megkeresni bennünket, erre még nem került sor. A vallásokkal kapcsolatosan pedig hát nálunk is kisebb gyülekezetek megjelentek, és nálunk egy szabad keresztény gyülekezet készít rendszeresen, és a fiatalok, egyetemisták. És hát nálunk is elég nagy dilemma volt az, hogy mennyire engedjük be a rádióba a különféle ilyen vallási közösségeket, mert valóban több tucat van, és akkor másról se szólna a közösségi rádió, hogyha itt mindenki elkezd műsorokat csinálni. Úgyhogy ezt mi is meglehetős óvatossággal kezeljük. Megjegyzem, hogy Krisnás műsorunk is volt, ez egy reggeli magazin, reggel attól 8-ig. A helyi Krisna közösség készítette a rádió műsort, amelyikor persze volt egy csomó vallási dolog, de volt egy csomó közérdekű dolog. A rádiós tárgya is imádta ezeket a műsorokat, mert reggel ugye a krisnások finom kajákkal érkeztek, úgyhogy mindenki szeretett csütörtök reggel menni a Szóla Rádióba, mert akkor mindenki tudta, hogy ott nagyon jókat lehet enni.
Ez itt továbbra is a Civil Rádió, az FM 98-on, és a Szigetről, annak is a civil falujából szól a közvetítésünk. Most 10 éves a szabad rádiózás, miközben a 10. Sziget Fesztivál zajlik. Ez a két évszám, hogy találkozott, ennek kapcsán szervezzük a mai délelőtti kerekasztal beszélgetést, aminek talán az utolsó negyed órájában nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról az új kezdeményezésről, ami úgy tűnik, hogy ősztől Magyarországon elindulhat, és nem akarok ilyen különleges jelzőket, de ha jól tudom, azért ez egy elég egyedi dolog a világban. Olyan mértékben a most tervezett, vagy talán már el is fogadott kisközösségi rádió szabályozásban levitte a belépési küszöböt, a rádió alapítási és rádió csinálási küszöböt a,
az ORTT, illetve a szabályokat megfogalmazók, hogy sokkal több esélye lehet annak, gondolom én innen most távolról, hogy valóságosan azok a kisközösségi érdekek, amelyekről itt most az utolsó percekben beszéltünk, önállóan is saját rádiót csinálnak, akár egy szubkultúra, akár egy lakóhelyi szomszédság, akár egy életkori közösség. Egy pár szót mondanál erről, János?
Én azt gondolom, hogy ez valóban új, valóban izgalmas, és igazából mindenki nagyon kíváncsian várja, hogy ebből mi fog kisülni. Én is úgy tudom, hogy nem nagyon van ilyen a világban. Az Egyesült Államokban ezt elkezdték, ott is kalandokkal, de végül is elindult valamilyen módon ez a rendszer. A különlegessége tényleg az, bocsánat, inkább máshonnan kezdem, egy logika jelenik meg benne, hogy az, ami végig fölmerült a közösségi rádiók helykeresése és szabályozási rendszere kapcsán, hogy biztosítani egy teret, egy frekvenciatartományt, hogy rádióra szűkítsük le, ahol szabadon lehet, sokkal kevesebb kötöttséggel lehet megszólalni, mint általában, hiszen, és az elején szó volt erről, ez a világ azt gondolom, hogy joggal valami fajta materiális, meg másfajta értelme, és egy különleges értéknek és szűkös értéknek tekinti a rádiófrekvenciát, tehát kevésbé engedi és tudja kezelni a kísérletezést, és kezdettől fogva az volt, ebben az értelemben a franciáknál működött már hasonló rendszer, ahol a frekvencia tartomány egy részét ilyen típusú rádióknak biztosították. Lényegében ez realizálódik egy szempontból itt, amikor a HIF segítsége, HIF az WIF szó, megint hírközlési főfelügyelet, tehát ő, aki frekvencia tervezéssel és frekvencia gazdálkodással is foglalkozik. Tehát teremtettek egy olyan fajta technikai hátteret, ahol igényeknek megfelelően lehet megtervezni kis hatókörű, valóban kis vételkörzetet biztosító rádiókat.
Mekkora ez a kicsi, ezt körülbelül próbáljuk megfogalmazni, hogy a hallgatóknak legyen erre?
Hát én azt hiszem, hogy ez elég pici, tehát ez ilyen kilométerbe megfogalmazva egy-két kilométeres sugarú kör. Kör, tehát nem hasonlítható ebben az értelemben a most működő rádiókhoz. Bárki, aki erre gondol, az nem ez a világ. Ami viszont megteremti azt a lehetőséget, hogy valóban szabadon, tehát jóval kevesebb kötöttséggel lehet, hogy hát mondjuk én a szabályozó oldalról mondom, hogy jóval kevesebb felelősséggel is el lehet kezdeni, és lehet működni, és lehet csinálni azt, amit rádiózásnak nevezünk, és aztán eldőlhet belőle, hogy ez marad ezen a szinten, és ez valóban annak a közösségnek és a készítőknek az öröme pusztán. Ez nagyon fontos dolog, hogy ez birtokba lehet venni. Lehet, hogy ebből számos dolog ki fog utána fejlődni. A dolog lényege az, hogy alapjaiban különbözik a most hallgatható rádióktól és rádiózástól. Másképpen lehet hozzáférni, saját magam kitalálhatom, hogy én szeretnék az adott közösségemben egy rádiót csinálni, odafordulok a megfelelő szervezetekhez, és belátható időn belül megkapom ezt a lehetőséget. Szemben az eddigi rendszerrel, ahol az állam kínál föl lehetőségeket, és oda kell szaladni, és versenyezni kell, és ki kell ütni a barátomat ahhoz, hogy én megcsinálhassam ezt a dolgot, vagy akár az ellenfelemet, mindegy, de valakit ki kell ütni. Más, teljesen más a logikája, a hozzáférés lehetőségéről szól szerintem.
Tehát például nem kell tartani a versenytől, ez egy fontos jellemzője. Tehát ha jól tudom, és jól ismerem a kiírás tervezeteit, a szerint szinte több száz ilyen rádió is elméletileg működhetne.
Hát az elképzelés erről szól, hogy nagyon nagy számú rádió fog működni, valószínűleg, illetve nem, nincs valószínűleg. Azt gondolom, hogy ezt mindenki kíváncsian várja, hogy mi fog történni. Ebben én azt hiszem, hogy itt akár a közösségi rádióknak, de elsősorban más civil szervezeteknek hihetetlen szerepe lesz, hogy ezt a lehetőséget, amire azt képzelem, hogy akik ezzel foglalkoztak, nagyon régóta úgy gondolják, hogy ez nagyon jó lenne, ha lenne, hogy ez ne halljon meg, hanem hogy valóban éljenek azok a közösségek. Tehát ez nem pusztán rádiós kérdés ebből a szempontból. Azt gondolom, hogy a civil létnek egyfajta olyan megjelenési formája, ami a civil szféra erősödését, létezését és erősödéséhez tartozik hozzá.
azt is fontos ennek a tervezetét ismerve tudni, hogy itt nem kellenek olyan heroikus energiák már csak azért sem, mert nem csak egy 24 órás adásidőre, hanem a napi néhány órás adásra is jó eséllyel valaki rádiót alapíthat.
Jó, én egyfolytában ezt próbálom mondani, csak valószínűleg nagyon elvontan, mert hogy én a másik oldalról nézem ezt a dolgot, hogy ez egy szabad lehetőség, tehát nem az a fajta dolog, hogy van a értékes, fontos frekvencia, amit mindenki hallgat. Vagy abból indulunk ki, hogy Budapesten mondjuk egy budapesti frekvencia, akkor mindenki azt hallgatja, és természetesen aztán ez eloszlik, de ebből indul ki a dolog. Ehhez kapcsol engedélyezési rendszert, jogosultság megszerzési rendszert, ehhez kapcsolja a felelősségi rendszert. Azt gondolom, hogy itt ki fog alakulni, hogy valójában mire van igény. Meg van fordítva a dolog, nem az állam mondta meg azt, hogy milyen lehetőségekkel ki élhet, hanem fordított a dolog, ad egy teret az állam ebben a formában, és azt ki lehet tölteni, és a szereplőkre van bízva, hogy hogyan töltik ki.
Csak egy mondatnyit még, hogy te az ORTT testületi tagja is vagy, ha jól tudom, már elfogadta a testület ezt, mert nyilvánosan nem láttam megjelenni még ezt a
igen, programot. Elfogadta a nyári szünet előtt. Elfogadta a pályázati felhívást.
Tehát ez már egy, hogy úgy mondjam, visszavonhatatlannak tűnne. Ez rossz szó ebben a helyzetben és ebben a szervezetben.
Én azt gondolom, hogy a rádiózás területén azért mindig igazából
saját
szerepünkből kiindulva azt gondolom, hogy minden, ami megtörtént már, az tekinthető majd, hogy úgy, hogy az valóban esetleg úgy fog alakulni. E pillanatban tény, hogy eldöntötte a testület, hogy kiírja ezt a pályázatot. Az ehhez kapcsolódó technikai dolgok, pályázat megjelentetés és minden egyéb az valószínűleg pillanatban zajlik. Kíváncsian várjuk, azt mondom, hogy mindannyian.
Nyilván a jelenlévők valamilyen szinten ezekről tudtok már, vagy tippelem csak. Mit gondoltok, hogy milyen típusú megszólalások, vagy milyen típusú rádiók létrejöttére lehet számítani? Vagy vannak-e szükségletek, amiket innen ebből az ültünkből úgy gondoljátok, hogy jó lenne, ez egy önálló rádió alapításra megérett. Szóval mi mindenre lehet majd számítani, mit tippeltek? Laci, te nagyon korán a kezedbe kaptad a mikrofont, láttam, amikor erről kezdtünk beszélni.
Már csak azért is, mert közel volt hozzám. Örülök ennek a hírnek, hiszen régóta várunk arra, hogy lehetőséget kaphassuk arra, hogy legálisan is bekapcsoljuk azt a nagyon kis teljesítményű berendezést, amellyel már próbálkoztunk egyszer-kétszer, hogy egyáltalában felmérjük, van-e valami fajta igényfogadókészség.
Mi is ez a bekapcsolás, mondd el ezt egy kicsit?
Egyszerű, egy közismert típus engedélyes berendezés, amelyik FM modulátorként ismeretes a világban. A kábeltelevíziós társaságok használják minőségi sztereó adás bonyolítására alkalmas.
Milyen körben lehet?
Nagyon pici körben, hát ezt ugye kimodelleztük, hogy az iskola kellős közepén elhelyezve mondjuk egy jól kivitelezett, megtervezett antennát. Az iskola épületében minőségileg lehet hallgatni, az utca túlsó oldalán már monóban, és aztán továbbiakban sehogy, tehát elveszik az FM zajban. Ugye én azért is próbáltam emellett a dolog mellett érvelni éveken keresztül, mert úgy gondoltam, hogy egy olyan társaság, aki mondjuk Szentendrén üzemeltet egy berendezést, és a Battyányi téren elveszik a hangja az éterbe, ugyanaz a frekvencia nem igaz, hogy Erzsébeten nem adható ki, nem is kell egy kilométeres körzet, mi a fészkes fenének. Talán a teljesítmény azért fontos, hogy a környezeti idézőbe vett zajhatások, azok ne nagyon nyomhassák el, tehát biztonságos vétel legyen. Nem akarok ideológiába belemenni, hogy most miért jó, mert hogy a hangzáskultúrát, meg a mozgókultúra, a médiaismeretből, a médiaismeretnek lehetne egy gyakorlóhelye, hogy ott, ahol ezek a műsorok valóban úgy készülnek, hogy nem belökünk egy CD-t és hallgatjuk, hanem értékes műsorok készülnek, ahol az egész tantestület tulajdonképpen rádiócentrikus, mert számukra és az ő munkájukat megkönnyítendő készítjük a programokat.
És hát ráadásul ez egy középiskola, ha
igen, és egy rendkívül homogén közeg, mert 14-től 23 éves korosztályig, és teljesen interaktív, mert bekopog és mondja, hogy ez érdekel bennünket, van még itt néhány kis állattartó, milyen jó lenne tudni, hogy mit csináljunk, amikor az aranyhörcsök májusban harap. De nem akarom elrabolni másoktól a szót. szeretném, ha elsők lehetnénk, akik bekapcsolhatjuk hivatalosan is az adót, és hogyha jövőre a 11. Sziget Fesztiválon a közösségi rádiózás 11. évében erről beszélgethetnénk, hogy akkor esetleg több ilyen nagyon-nagyon mikroközösségi rádió képviselője is meg tudna itt szólalni.
Az alapkérdésre visszatérve mondanám, hogy mondtam a Fix Rádiónak ezt a fajta nyitottságát a műsorkészítőkre, és igaz ez a műhelyekre is. Tehát valahogy próbáltam megfogalmazni, hogy mihez tudnám hasonlítani a Fix Rádiót ebből a szempontból, hogy milyen tovább lépési lehetőségek vannak, és valamiféle ilyen vízkeringető rendszer jutott az eszembe, talán éppen egy boiler vagy egy radiátor, amelyikben hozzáadunk valamit, ez a potenciális műsorkészítő. Ez mondjuk a hideg víz, ehhez áramot adunk mi, aztán utána abból távozik, és forró vízként
tevékenykedik
tovább. A lényeg az, hogy aki belép hozzánk, bárki beléphet, bármilyen gondját elmondhatja, hogyha úgy gondolja, hogy erre akár tud építeni egy egész rádiót, akkor elmegy innen tőlünk, és megcsinálja. Erre van is egyébként példa, tehát nagyon sok olyan kis közösségi...
Nálunk is.
Nagyon sok, hát nálatok is, Balázs szintén, egy kis közösségi rádió úgy alakult, hogy nálunk tanulták meg a szakmát, most egy nagyképűen fogalmazok, nálunk tanulták meg a rádiózás fortéjait, és aztán ezt vitték tovább azért, mert úgy gondolták, hogy érdemes ebből egy heti, nem tudom én, 4, 8, 10, 12 órás műsort is csinálni. Én azt veszem egyébként észre, és ez a zárás részemről, hogy zenék mentén is. Tehát nagyon gyakran úgy érzi úgy egyik-másik műsorkészítő, hogy az a heti 1-2 óra, ami rendelkezésére áll egy zenei világ megmutatására, az neki nem elég. Uh-huh. És ezért egy önálló rádiót hoz létre.
Most már csak néhány másodpercünk van, bocsánat, de még egy-egy mondatokat. István, nektek elképzelhetőnek tartod-e, hogy ebben az új rendszerben, akár a ti törzshelyetekben, Somogy megyében, akár bárhol egy ilyen napi néhány órás kis közösségi rádiót
működtetek? Igen, ez számunkra egy érdekes lehetőség. Ugye Somogyvámoson ott van egy 150 hektáros földterület, nyilván ennek egy részén laknak ott a hívek, akik állandóan lent élnek, ott ez egy sajátos formája lehet a kommunikációnak. Illetve most tervezünk, jelenleg Hűvösvölgyben van a templomunk itt Budapesten, de szeretnénk a belvárosba bemenni, és ott egy ilyen 1 kilométer, az már akár egy szélesebb elérhetőséget is jelent.
Hogy az iskola, kollégium, szanatórium, laktanya,
egy egyetemi kampusz,
ezek biztos, hogy lakóparkok egyébként, amikből most nagyon sok van, ezeknek ez nagyon fontos lehetőség lehet, de azért szerintem nagy száma mégiscsak a falvaknak fontos.
Így van, pillanatnyilag mi se tudtunk ilyen példát hozni, hogy falusi rádió nem nagyon működik, ami
szoktak jelentkezni ránk, megkérni segítséget, és a néhány embernek elküldtem postán ezt a tervezetet, de szerintem a kulcskérdés az egészben az lesz, hogy jó, hogy a lehetőség megteremtődik, de hogy fognak róla értesülni? Lesz-e valami olyan segítség, amely ugye itt azt feltételezzük, hogy valóban szakképzettség, anyagi erőforrások nélkül, vagy nagyon cseki anyagi erőforrásnak a birtokában lehessen ilyet csinálni, tehát lesz-e valami olyan hírverés a dolognak, lesz-e valamilyen gyors talpalószerű képzés, a szervezet, vagy a meglév, vagy az itt ülő rádiók föl tudnak-e kutatni, vagy tudnak-e segíteni ilyeneknek, vagy pedig nem tudom, hogy a műsorszolgáltatási alap fog-e valamilyen segítséget nyújtani, akár arra, hogy szabványos adóberendezéshez jussanak az induló kis közösségre előtt. Tehát ez lesz a kulcskedés szerintem abban, hogy ez nagy tömegben válik elérhetővé, vagy csak egy, hogy mondjam, egy ilyen szépség tapaszt lesz a magyar média joga.
Talán ebben a Szabad Rádiók Szövetsége, amit még egyszer hangsúlyozok, 10 éves születésnapját is ünnepli, sok minden tehet majd, hogy legyenek ilyen szakmai felkészítők, találkozók, kiadványok, amelyek segítenek induló közösségeknek, és akár folyamatos szolgáltatás is, pályázat elkészítésében és a rádió alapításában. Valami nagyon fontos még, Péter?
Hát, most már nem hallja.
Akkor elnézést kérünk a stúdióban ülőktől, már 1-2-3 percet elvettünk. Ennyi volt a mai délelőtt a Szigeti Disputa. Köszönjük, hogy eljöttetek, a közösségi rádiózásról beszéltünk az elmúlt 10 évről, és most elkezdődik akkor a következő 10 év.
Civil Rádió, FM 98. Itthon vagyunk.